Kriptofalka, mert falkában az erő.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Bitcoin Kisokkos legújabb podcastjében. Szokásos módon Peti és Gábor van ma velem. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello!
Viszonylag vegyes lesz a mai felhozatal is. Lesznek negatív és pozitív hírek is, kis NFT-s szegmens, egy-két jövőbe mutató dolog. Elsőnek azt dobnám be, hogy a PayPal ugye engedélyezi, hogy a jövőben kriptovalutát lehessen kiküldeni a platformról. Még ugye annó 2020-ban, talán decemberében vezette be a PayPal azt, hogy nála is most már lehet venni bitcoint, és akkoriban az egy elég nagy hype övezte, akkoriban léptük át kb. A 20.000 dolláros határt, ha jól emlékszem, tehát így nagyon ilyen PayPal hype volt, de ugye az van, hogy itt igazából nem is konkrétan bitcoint tudtál venni, hanem egy bitcoint lekövető valamit, amivel igazából csak a bitcoin árfolyamát tudod lekövetni, és abból profitálni, nem tudod kiutalni, nem tudod farmoltatni, nem a tied, és igazából ugye a kriptósok szemében ez nem igazi bitcoin, viszont az van, hogy most a PayPal elkezd abba az irányba menni, hogy tényleg ilyen hagyományos értelembe vett kriptotárcád legyen, ahol igazából te azt csinálsz a bitcoinoddal, amit akarsz, és akár ki is tudod utalni a PayPal platformjáról, ami szerintem egy tök jó megjövőbe mutató irány. Ti mit gondoltok róla?
Hát én most így végig gondolom, hogy ha Revoluton vagy PayPalon kellett, vagy most át kéne állnom arra, hogy Revoluton vagy PayPalon kereskedjek kriptóval, úgy, hogy még nem tudom onnan kiutalni, tehát hogy kvázi csak mondjuk ilyen 10-15 kriptóra tudok ilyen árfolyam kitettséget szerezni, akkor nagyon unalmas lenne a kriptós életem, mert nem tudnék defizni, amit én elég sokat használok. Úgyhogy ez mindenképpen ilyen szempontból szerintem jobb, meg validan tényleg haladunk afelé, hogy ez a kriptó tulajdonlás megtörténjen.
Hát feltételezem, a kiutalás jó drága egyébként a PayPal-nál, vagy lesz, tehát egy balethez vagy tőzsdéhez képest, úgyhogy szerintem ettől használni a PayPal-osok nem fogják, csak maximum felmerül a lehetőség, hogy ha mondjuk fizetnének vele, akkor megtehetnék, de akkor már keresnek valami olyan platformot, vagy akár egy cold walletet, amiből csak hálózati díjért tudnak utalgatni.
Amúgy szerintem ilyen bridge-nek jó lehet, tehát hogy arra lehet, hogy sokan tudják használni, mert egyszerűen hozzáférhető a PayPal, és egy ilyen köztes hídnak a kriptovilágban szerintem arra lehet, hogy használni tudják majd.
Tehát ott veszik meg sokan, és átküldik a tőzsdére.
Hát okay. Vagy defibe.
Aha, hát
meg hát szerintem ez főként azoknak jó, akik így a kriptótól kicsit óckodnak még, és
igen.
Például anno a Revoluton is rengetegen szálltak be, mert hogy már alapból is volt Revolutjuk, ott van a telefonjukon, csak megnyitják, kattintanak egyet bitcoin, és megveszik, tehát viszonylag így könnyen be lehet lépni vele a kriptopiacra, nyilván nem ugyanaz, mint amit mi megszoktunk, de hogy szerintem nagyon sok hétköznapi embernek ez egy tök jó és könnyű alternatíva. Nyilván rengeteg hátránya van, hogy drága, meg mit tudom én, de hogy szerintem hogy a mainstream elterjedésben azért eléggé sokat segítenek például ezek a dolgok is. Gondolom a PayPal-nál valószínűleg a váltás, meg a kiutalás is drága, nem tudom. Tehát biztos, hogy nem annyira hatékony, mint hogyha kriptotőzsdén történne. De szerintem igazából maga a lépés, ami fontos, tehát hogy igazából akkor azt mondja, a Revolut is ebbe az irányba fog menni, onnantól meg tényleg így a mainstream elterjedés azért szerintem nagyban nőhet majd.
Igen, ráadásul nem tudok pontos számokat, de valami fél, vagy mi az 500 millió felhasználója van talán a PayPal-nak, ami uh-huh. így nagy. De ezt lehet, hogy gyorsan fact-checkelem.
Jó, oké. Okay. Én sem tudom pontosan, hogy mennyi, de azt gondolom azért elég nagy a felhasználó bázisa mind a kettő nagyobb célnak, amit említettünk, tehát mindenképpen jó az irány szerintem.
Na, 2021 Q4-ben 426 millió felhasználó volt.
Az igen. Az kemény.
Úgyhogy sok emberhez jut el a lehetőség, a funkció. Ezt csak azért akartam így bedobni.
Igen. Tehát, hogy ez szerintem jól mutatja, amit így fejtegettünk. Mindenesetre én szerintem biztos nem fogom használni, mert megvannak így a megszokott kis hatékonyabb dolgaim, de szerintem a szempontból jó, hogy tényleg mainstream irányba mehetünk még tovább sokkal.
Meg hogyha tényleg így belegondolok, hogy amúgy én miként juttatok el pénzt így a kriptovilágba, akkor kicsit meg lennék szeppenve, hogyha ezt így legelsőre kéne csinálnom. Tehát, hogy oké, keresek egy tőzsdét, akkor végezzem el a KYC-t, akkor nézegessem meg, hogy milyen hálózaton, milyen tokeneket lehet beutalni, akkor valahogy eurót szerezni a forintomból, és akkor utána még eljutott. Tehát, hogy el tudom hinni, hogy ez egy ilyen pár lépéssel így megkönnyíti az emberek helyzetét.
Hát igen, meg mi azért még fiatalok vagyunk, tehát gondoljunk bele abba, aki mondjuk 50 vagy 60 vagy még az fölött van, hogy nekik ez már tényleg nagyon idegen. Még amikor nekünk is néha, hogy milyen hálózat, hova, ott van-e olyan tárca, tehát hogy ugye nem véletlen van a Binance-nél, és mi nem tudom, Binance Lite, ahol tényleg csak kb. 5 gombod van, és tényleg az is egy tök jó funkció, mert van, akinek igazából ez bőven elég, hogy 5 gombja legyen, és akkor inkább kifizet 1%-kal többet, de legalább biztonságban érzi magát, meg tudja, mivel mit csinál. Ja. Kicsit nyergeljünk át ilyen NFT-s szegmensre, mert elég sok NFT-s hírünk volt. Az egyik az volt, ugye, hogy csökken az NFT-knek a floor price-a, tehát viszonylag jól tartotta magát az NFT szegmens így a medvepiac alatt, és amúgy ahogy a kriptoárak csökkentek, maguk az NFT projekteknek a floor price, hogy Etherbe és Solana-ba kifejezve, nem jelentősen csökkent. Nyilván dollár ellenébe csökkent, mert az ETH meg a SOL is csökkent, de hogy a legtöbb NFT kereskedő amúgy is inkább ETH-ba vagy SOL-ba nézi az NFT árát, és nem dollárba, és eddig elég jól tartották magukat. Most viszont igazából például a Bored Ape Yacht Clubnál is azt látom, hogy ilyen 120-140 Ether fölött volt az NFT-k floor price-a, most kb. 80 alatt vagyunk már, tehát hogy azt lehet mondani, hogy LTH-ba, tehát ami mérvadó mondjuk egy NFT-snek, abban is csökken így az alapára ezeknek a, még a menő NFT kollekcióknak is.
Itt csak annyi kiegészítő, hogy a floor price az azt akarja, hogy az adott kollekciónak még a legolcsóbb eleme, tehát hogy ez általában ilyen NFT jellemző szokott lenni, hogy így mennyi annak a kollekciónak a floor price-ja, és akkor így lehet így összehasonlítgatni. Igen, én hallottam olyan teóriáról, hogy ezek az NFT-k, ezek a blue chip NFT-k, tehát a menők, a majmok, meg minden, ami nagyon drága, azok jó lesznek majd ilyen hedge-nek a medvepiacban, tehát hogy azok nem fognak annyira csökkenni értékben, vagy LTH-ban kifejezve, de hát ez nem jött össze ez a teória, és mozognak együtt a piaccal.
De szerintem ez így van rendjén, tehát nem is értem, hogy miért ne mozognának így.
Hát szerintem valakik azt gondolták, hogy esetleg ezek ilyen műkincsek, nem pedig ilyen hát ez a nem is tudom, adom-veszem gyorsan ide-oda, mert ezek tényleg van egy, nem is tudom, kriptopánk, ami 5 millió dollár, és akkor az gondolom nem vált gazdát olyan gyakran, és akkor nem is változik annyira az ára, nem tudom, gondolom ez volt az elképzelés, de nem igazolódott be.
Hát legalábbis egyelőre csökkennek a floor price-ok, az nem jelenti azt, hogy ez most a vége volt, tehát hogy azok ja, még attól emelkedhetnek is, meg az ilyen nagyobb kollekcióknál kezdtek el csökkenni most, ezen kívül itt a medve piaccal a kisebb, meg közepes kollekciók azért némileg gyengültek, vagy nem tudom, hogy ti hogy láttátok, de Etherben, meg Solanában is valamennyire a forgalom is nyilván, és most van az, hogy azok, amiket tényleg ilyen műkincsként vettek meg, hogy mivel hogy 5 millió dollár nem cserél gazdát, talán nem esik, most már ezekbe is kezd begyűrűzni egy kicsit.
Igen, amúgy a kisebb, tehát itt is szerintem az igaz, mint a kriptóknál általánosságban, hogy a minél nagyobb valaki, az kevésbé érzi meg a negatív dolgokat, mint a kicsik. Tehát a kicsik azok szerintem eddig is potyogtak, tehát hogy ott azért eddig is vérengzés ment a kisebb piacoknál, nyilván nagyobbak még tartottál, akkor de ott is már elkezdődött egy kicsi hanyatlás, de ez szerintem így van rendjén, tehát hogy nyilván van, akinek meginog a keze, inkább eladja, és akkor elkezdenek egymás alá licitálni, tehát hogy tényleg ez ilyen tőzsdepszichológia kb. És akkor ilyenkor meg jönnek a tapasztalt jó befektetők, akik még pont ezt várják, majd fölvásárolják az olcsó floor price-okat, aztán drágában továbbadják, tehát hogy ez igazából ettől jó szerintem a piac, hogy vannak ilyen lehetőségek, és ami eddig iszonyat drága volt, és nem tudtad megvenni, és ha türelmes vagy, akkor most lehet, hogy lemegy addig, hogy buy zone-ba kerül, megveszed, és mondjuk 2 év múlva drágában továbbadod.
Igen, meg lehet nézni a use case-t akkor is, amikor emelkedik a piac, meg amikor zuhan most ilyenkor, tehát azok az NFT kollekciók, amiknek az árait most lehet nézegetni, azok ilyen, nem tudom, 3 hónap, fél év, 1 év, valami ilyesmi idő óta vannak kint, és nem mindegy, hogy a use case, az elterjedtség, úgy általában a közösség az mennyire aktív akkor, amikor a Bitcoin 55-ről 60 felé megy, mint amikor 35-től 30 felé, és hogyha figyelgeted őket, akkor igen, akkor találhatsz olyat, ahol a use case is jó, a közösség gyűlik, tényleg használják valamire, vagy csak valami miatt nagyon szeretik, és most azért tényleg sokkal olcsóbban fel tudod őket vásárolni.
Ja, és szerintem ez tényleg így van rendjén, tehát ettől annyira nem kell megijedni. Nyilván itt is az a kérdés, hogy meddig fog eltartani ez a csökkenő trend. Én azt gondolom amúgy, hogy teljesen párhuzamos lesz itt a különböző kriptomelő piacoknak a fordulója, tehát valószínűleg, hogyha majd a Bitcoin aljat fog, akkor az adatok is aljat fogtak, és akkor az NFT-k is aljat fogtak, akkor megint megy ez a kicsit ilyen bizonytalanabb időszak, hogy a Bitcoin már megy, a többiek, akik kicsit rizikósabbak, még kicsit lemaradnak, és amikor a Bitcoin nagyon megy, és mindenki inkább még több rizikót akar, akkor már megindulnak az adatok, meg az NFT-k is újra.
És most már igazából van honnan, mert ránéztem valamelyik nap az altokra, szerintem 3 hónapja nem néztem rájuk, ránéztem az altokra, és aztán minden itt mindegyik 80%-ban van, tehát hogy...
Igen. És igazából most kezd az látszódni szerintem, hogy egy-két alti napi nézete már kezd oda jutni, hogy az RSI is nagyon tudott, a kereskedési forgalom kezd élénkülni, tehát olyan olcsóbb szinteket ütünk meg, ahol sok mindenkinek érdekes már az az alt, meg lassan már lesznek bikadivergenciák is, tehát hogy szerintem, hogyha a Bitcoin nagyon nem rondít bele, akkor az altoknak talán lehet majd egy-két jó hete hamarosan erre a tényleg minusz 80%-os ajról, de innen azért tényleg sokat is lehet emelkedni, tehát itt repkedhetnek akár majd napi, meg néhány naponta 10-20%-ok szerintem, hogyha ez megtörténik. Jó, egy másik téma volt, szintén kicsit így a negatívabb témák közül, hogy meghekkelték a Bored Ape Yacht Clubnak a Discordját, ugye ez is egy NFT projekt, talán mondhatni az egyik legnagyobb vagy legvezetőbb NFT projekt, és egy Discord hack történt, azt pontosan nem tudom, hogy mit használtak ki, de gyakorlatilag a Discord közösséget tévesztették meg, és ezzel behúztak majdnem 300 000 dollárt. Általában ezek úgy szoktak működni, hogy kiadja a csaló magát a projekt egyik tagjának, megoszt valami linket, vagy valami tárcacímet, hogy akkor figyú, itt lehet most akciósan NFT-t venni, és kiteszi a hivatalos Discord egy hivatalos csatornájába, mint csaló, és akkor nyilván mindenki azt hiszi, hogy ez egy hivatalos fölhívás, és akkor elutalnak x dollárt, vagy x Ethereumot, és igazából megszívják. Tehát az a baj, hogy ezek az ilyen megtévesztő csalások így elég gyakoriak. Sajnos nálunk is a Facebookon elég sok bot így cseszegeti a kriptofalka profilját, aztán a cikkeink alá mindig bejön egy ilyen kriptofalkás csaló, igazából ugyanazzal névvel, meg képpel dob be hasonló ilyen csaló üzenetet. Ha azt látjátok, akkor kell ti is jelezzétek. Az a baj, hogy a social médiában ezt nem nagyon lehet így egyelőre még kiszűrni, hogy ezektől így tényleg így a Twitteren is rengeteg ilyen spam meg bot van, szóval nehéz így biztonságosan mozogni.
A Twitteren, ha jól tudom, van ilyen kis kék pipa, hogyha valamilyen nagyon híres személyiség van, vagy igen, verified accountok, ott lehet esetleg ezt így tudni még.
Igen.
És ugye az volt nagyon megtévesztő a Bored Ape-es sztoriban, hogy elvileg az egyik ilyen community managernek a fiókját törték fel, és ezért konkrétan az ő profiljával tudta kirogatni a szerverre. Tehát, hogy azzal így nagyon nem tudsz mit csinálni, mert így még azt is látod, hogy van rangja, ez az a csávó, aki múltkor írta, hogy ő írta, nem tudom, az announcement szobába, ahova csak adnak írnak, tehát hogy sajnos ez az a gerék megtévesztő lehetett.
Amúgy pont azon gondolkoztam, hogy NFT-vel tök jól lehetne ezt így hitelesíteni, akár Discordon is, hogy a projekt tulajoknak van egyedi NFT-jük, és azzal hitelesíted magad, és akkor csak akkor van olyan rangod például, hogyha az NFT-t birtoklod, de nyilván, hogyha az ő profiljába lép be, akkor ezzel tényleg nem sok mindent tudsz csinálni, mert hogy hivatalos Discord, hivatalos csatorna, hivatalos ember, tehát hogy azt tényleg nem nagyon tudod kiszűrni. Talán az a legjobb javaslat erre, hogy ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az valószínűleg nem az. Tehát, hogyha láttok olyat mondjuk a CryptoFalk a Discordján, és hogy most 5 bitcoint utalunk, ha te utalsz nekünk egy tizedet, és még ha az én profilomra megy ki, akkor is kamu, és az valószínű csalás lesz, és nem mi vagyunk. Tehát, hogy ami nem szabad bedőlni az ilyen túl szép dolgoknak.
Amúgy volt már erről vita a közösségi médiában, hogy kell valami jobban decentralizált így a kommunikációra, mint a Discord, mert ha most belegondolok, ha történik valami a Discorddal, akkor így megáll a kriptós világ.
Igen. Az NFT is biztos.
Az NFT is biztos, igen.
Úgyhogy...
Hát és amikor leállt a Discord néhány hónapja, tehát hogy konkrétan nem ment.
Igen.
Ja, és akkor sok mindenki így biztos így kérdőjel van a feje fölött, hogy úristen, most mi történik, akkor most még a következő csatorna, ahol tudok kommunikálni bárkivel.
Még a csatorna váltása egy dolog, de az egyes DAO-knak a Discordon vannak a szavazásaik, tehát azért konkrétan, hogyha esetleg tényleg olyan jellegű a projekt, hogy napi szinten eldöntenek dolgokat, vagy valamit így gyorsan változtatgatnak, és lemegy a Discord, akkor konkrétan az egész kriptovaluta áll, tehát hogy hiába mozog tőzsdén, senki nem tudja, hogy éppen mi történik vele, vagy rajta. Úgyhogy ez fontos lenne, hogy ne csak Discordon lehessen.
Hát igen, mert konkrétan most egy NFT projektnél a Discord a valami, tehát hogy régen a honlap volt a nagy valami, hogy akkor legyen honlapod, és az legyen fancy, meg hogy mindent is tudjon, minden cikked legyen fönn, meg blogpost, meg ez meg az, de most meg igazából a honlap majdnem, hogy sok helyen már inkább másodlagos, és inkább a Discord, ami a prió.
Mert, hogy a igen, közösség... mert a honlapot nehezebb hitelesíteni, tehát hogy felépsz egy honlapra, az kevésbé lehetsz benne 100%-ig biztos, hogy az, de mondjuk Discordon, hogyha kaptál egy meghívót, beléptél, az elején láttad, hogy az, akkor akárhányszor lépsz vissza ott, az biztos, hogy az lesz. Illetve hát most kiderül, hogy nem, mert nem biztos, hogy azzal az emberrel beszélsz még a verified account alatt sem.
De, hát ja, igen, de ez meg olyan, hogy akkor ennyire vele a honlapnak az admin kulcsát is elcseszhetem, és akkor be tud valaki lépni a honlapomra, és akkor átirányít valamit. Tehát, hogy azt, hogy a felhasználó mondjuk nem jól kezeli a jelszót, meg nincs UEFA-ja, az igazából senki nem tud semmit csinálni. Tehát az
NFT-vel se véded ki, mert akkor meg csak a Metamask jelszavát kell feltörnöd, hogyha éppen a GP-hez is hozzáférsz, hogyha hát nem, akkor meg a recovery phrase, tehát hogyha nem kezeli jól az adatokat, vagy húzzák belőle, akkor nincs ez a rendszer, amit nem kell bekerülni, átmész vele.
Biometrikus azonosítás plusz NFT. Tehát, hogy új lenyomattal tudok belépni, NFT-vel hitelesítek, és igazából azt most, hogyha nem kopízza le az ujjamat, vagy nem vágja le, akkor
igen.
Hát de figyelj, a Discordnál is már az van, hogy be tudsz állítani ilyen két szintes hitelesítést. Tehát, hogy azt mondom, hogy ezt, de biztos azt is vagy meg lehet hackelni, de hogy az azért elég sokat emel így a biztonsági szinten.
Na, akkor már telódra is szüksége van, vagy pedig arra, hogy fölírod a UEFA kódot, és tudjon egy újat generálni.
Hát, hogyha ezt be lehet állítani biometrikusra is, és itt a szóban forgó embernek nem volt beállítva, akkor az viszont egyértelmű hanyagság már ilyen szinten, mert neki a Discord szervere, vagy a Discord accountja az egy ilyen, tehát több százezer dollárt érő célpont
táválhat. Igen, tehát egy safe lenne kb.
Hát akkor annyi, hogy aki ilyen hasonló pozícióban van, és még nem állította be, az lehet, hogy ettől esetleg elgondolkozik rajta, mert nem hiányzik senkinek ez, ha így védhető.
Amúgy az tök menő lenne, hogy lehetne olyan 2FA-t csinálni, ahol az új lenyomatot generál egy egyedi új tokent mindig. Tehát például nekem is a gépen új lenyomatos, és kell mindenhova új lenyomattal lépek be, mint jelszóval, és igazából az meg tök jó lenne, hogy maga az új lenyomatom lenne a 2FA-hoz egy kulcs, ami generál mindig egy egyedi tokent, amit a jelszó mellé be kell írnom. És akkor igazából tényleg úgy két lépés is van benne, meg az újam is kell hozzám csak
jelszó. Akkor nem lehet megkerülni, igen.
És még egy SMS-t is küldjön, és akkor...
igen, meg még föl is hív, meg mindegy, igen. Ja, jó, szerintem ezt túltárgyaltuk. Peti, te meséltél ezekről a Soulbound NFT-kről, kicsit mesél arról, hogy Vitalik mit hozott föl ezekkel kapcsolatba, én meg majd kicsit a World of Warcraft-os példa alapján elmagyarázom, én mit gondolok jó ezek alapján, úgyhogy amúgy nem hallottam Vitaliknek a ötletéről.
Jó. Hát a Vitalik Buterinnek ugye van egy blogja, amit ő így rendszeresen posztolgat oda, és januárban jött ki egy írása, amit így mostanában kaptak föl így a közösségi médiában. Ennek a bejegyzésnek csak annyi a cím, hogy Soulbound, és arról szól, hogy lehetnének olyan NFT-k a kriptovilágban, meg így a blokkláncon, amik így nem cserélhetők. Tehát, hogy ha egyszer valaki megszerezte, akkor onnantól nem tud tárcát cserélni az az NFT. És akkor erre mond dolgokat, hogy ez miért lenne jó. Nekem is soha minden eszembe jutott, hogy ez milyen szempontból lehet előnyös. Tehát például hogyha én valamiért részt vettem valamilyen projektben, vagy governance-ben, vagy bárhol, ami miatt meg akarnak jutalmazni, akkor kapok egy NFT-t, de hogy tudják, hogy ez az ember volt az, hogy ez a számla volt tényleg az, aki részt vett, ne lehessen ez az NFT, ez átcserélhető. Tehát ne tudjam később mondjuk megvenni azt a jogot, hogy én amúgy tényleg egy éve részt vettem itt, hanem tényleg csak mondjuk az eredeti részvevők tudjanak. Aha. Tehát, hogy be lehessen verifikálni ezeket az embereket, értem, vagy akár ilyen számlattörténet, vagy ilyen hiteltörténeti NFT-ket is lehetne, vagy nem is tudom, akár ilyen, hogyha azonosított fiók vagy, és szerintem a jövőben akár lehet az, hogy ha szabályozó lesznek a DeFi projektek, akkor csak akkor léphetsz kapcsolatba mondjuk egy AV-val, vagy egy Uniswap-val, hogyha előtte verifikáltad magadat valahol, és akkor kapsz egy ilyen NFT tokent, hogy oké, te elkereskedhetsz.
Ja, ez csak jó, és azt nem tudod tovább adni, tehát mint egy hitelesítés.
Hát akár jó. Igen, tehát hogy ezt tényleg így sokféleképpen lehet értelmezni, de az alap elképzelés az tényleg csak annyi, hogy ezek egy ilyen non-transferable, non-fungible token.
Aha. Na, ezt szerintem tök jól leírtad. Tehát, hogy igazából az, hogy... Mert a WoW-ba például úgy működtek a soulbound-os itemek, tehát az ilyen cuccok, hogyha azt megszerezted, azt el tudtad adni mondjuk, tudtad csereberélni is, de onnantól, hogy te azt fölhúztad a karakteredre és használtad, onnantól lett ilyen soulbound-os, és onnantól már nem tudtad senki másnak továbbadni, hanem az már csak a örökre a tied tudott maradni. És hogy igazából tényleg, amit mondasz, azt szerintem jó lehet így az NFT világba is. Nekem például az jutott eszembe, hogy mondjuk, nem tudom, alapítotok egy céget, ahol az NFT-k azok mondjuk tulajdonjogot képviselnek, vagy testesítenek meg mondjuk azonos százalékokkal, tehát hogy mondjuk ha NFT projektetek van, akkor akár a bejövő tőke aránya az értékesítésből az NFT-k alapján százalékosan kerül a tárcákba kiosztásra, és mondjuk az alapítóknak lesz egy ilyen soulbound-os NFT, amit mondjuk négyen alapítjátok, és akkor azt igazából nem tudod utána eladni, és nem tudod másnak adni, hanem te voltál az alapító, azért nálad van az alapító soulbound-os NFT.
Igen, tehát így a governance-be is lehetne ezt így használni, mert például ugye a problémaként lehet azt felvetni, hogy a governance tokenek, azok ugye megvásárolhatók, és így egy idő után, ha valaki nagyon sok hatalmat szeretne összegyűjteni, akkor csak felvásárolja a tokeneket a piacról. Uh-huh. De hogyha esetleg ezek a tokenek egy része vagy egésze nem cserélhető, akkor nem tud ez megtörténni. Tehát akkor tényleg decentralizált tud maradni valamennyire az irányítása egy-egy projektnek.
Meg áttekinthető abból, hogy kik azok, akik használják Roland. Itt valamelyik ilyen DAO-nál, amikor elemeztük, láttuk a szavazásokat, és ott volt egy olyan, hogy valaki valami hatalmas, nem tudom, a projekt méretéhez képest egy viszonylag nagy hányaddal szavazott, és ugye előfordulhat az, hogy nekiállsz egy DAO-nak, felvásárolod a DAO tokenjeit, szavazol, 5 perc múlva megeladod, és tulajdonképpen eltérítesz bármit bármerre, hogyha akarsz. Uh-huh. Hát, hogy egyszerre ugyanazzal a pénzzel akár több DAO-ba is tudsz szavazni, de hogyha mondjuk a NFT a soulbound, akkor tényleg főleg, hogyha ilyen alapító vagy, akkor ezt nem nagyon tudod megcsinálni, illetve a közösséget is lehet ilyen módon szilárdítani, hogy nem tudom, a DAO tokeneknek mondjuk a háromnegyede soulbound, és akkor valamivel lehet kereskedni, valamivel nem.
Uh-huh. Ami tök vicces, mert nem érzem, vagy nem éreztem, amikor Peti mondtad, hogy oké, okay, soulboundos NFT, na boom, most nem tudod tovább utalni, és akkor mi van? Tehát annyira nem éreztem hullja nagy ilyen use case-nek, vagy utility-nek, uh-huh. De hogy amúgy te egy kicsit gondolkodunk rajta, és már most mennyi minden följött,
igen.
Mint lehetőség, hogy igazán ez tök izgi szerintem, hogy de ki tudja, hogy 5 év múlva hol lesz így az NFT világ, meg a Web3, meg a kriptó, meg akár egy ilyen szolvándos NFT, tehát hogy annyi teret kinyithat, hogy tényleg még nem is tudunk gondolni arra, amire egy ilyen kis aprónak tűnő frissítés is adhat teret, úgymond.
Hát figyelj, annyira komolyan gondolják ezt, hogy gondolja ezt Vitalik Buterin, hogy nem csak egy ilyen rövid blogbejegyzés szánt neki, hanem most nemrég kijött egy publikációja is, amit 2 másik emberkével csinált, ez egy 37 oldalas publikáció, ami konkrétan mint egy ilyen szakdoga úgy kell értelmezni, tehát olyan a formátuma is, és 37 oldalon keresztül tárgyalják ezt a történetet. Még nem olvastam végig, de mindenképpen majd elolvasom. És az a címe, hogy Decentralized Society Finding Web3 Soul. Tehát, hogy így a Web3 lelkét keresik. Ezt még nem teljesen értem, hogy miért ez a cím, de majd ez is motivál arra, hogy akkor utána járjak ennek.
Igen, most szerintem sok hallgató kicsit fölhördült, hogy inkább dolgozzon a 2.0-en, meg a merch-en, és ahelyett, hogy 37 oldalas ilyen off topikokat írogat. Aztán igen. Igazából nem is feltétlen off topik, mert nyilván az Ethereum-nál, mint okos szerződés platform, egy NFT szegmens, az ugyanannyira fókuszba kell, hogy legyen szerintem, mint így a többi dolog, csak nyilván skálázhatóság nélkül, meg az se ér sok mindent.
Igen, esetleg, hogyha vállalati szegmensben akarják így, hogy használják az Ethereum NFT-ket, nagyobb rá valószínűség, mert hogy ott kevésbé zavaró a nagy tranzakciós díj, meg a régi megalapozott hálózat az vonzóbb, és hogyha nyilván ott vezetik be először, vagy ott terjed el először az ilyen jellegű soulbound NFT, akkor az Ethereumnak megint csak jó lenne. Már az adaptációjának is külön.
Uh-huh. Ja, és amúgy a igen, tehát ilyen nagyobb kriptós cégekre kicsit átkanyarodva, persze te dobtad be, hogy azért most elég sok ilyen nagyobb kriptós cég azért így kicsit behúzta a kéziféket, így a kamatoknál is láthatjuk, hogy azért vannak kamatcsökkentések, nem tudom, Crypto.com kamata az kb. Már nullába, vagy a földbe áll, tehát veri a banki kamatokat kb. A Nexo is pont, ami tegnap küldött hírlevelet, hogy csökkentenek, mondjuk elég minimálisan, de hogy ott is jönnek kicsit szigorítások, akkor nem tudom, gondolom a munkaerőkeresés is azért ilyenkor kicsit behúzza a kéziféket, akár a nagyobb cégeknél is. Tiára, igen, amit hallottatok.
Ami nekem szemet szúrt így szalagcímben, az tényleg ez, hogy a munkaerőpiac kicsit így lankadt, tehát amikor nagy a zárfolyam emelkedés, akkor minden ilyen kriptós cég az próbálja bővíteni a vállalkozását, most meg vagy behúzták a kéziféket, vagy akár csökkentettek is a felvett, tehát hogy elbocsájtottak embereket. Itt így röviden a Gemini 10%-át bocsátott el a staffnak, a Coinbase azt mondta, hogy most egy ideig nem fog felvenni embereket, aztán van egy a Mexikó elvileg legnagyobb tőzsdéje, a Bitso, ő is 10%-át bocsátott el a személyzetnek.
Az mondjuk erős. Mert soknak hangzik ez a 10%.
Igen. Tehát, hogy ezt el tudom képzelni, hogy volt egy árfolyamfelezés bitcoin szempontból, sokkal kevesebb az érdeklődés, a kereskedési forgalom is elhal, és nyilván ezért a bevételei is csökkennek a kriptószégeknek is, és hogyha nem szeretnének, tehát ha itt szeretnének maradni a következő Bika piacban is, akkor addig túl kell élniük, gondolom ez a terv.
Hát szerintem tényleg nagyon durván erősen együtt korrelál a bevételük így a piaccal, tehát nem is feltétlenül az árfolyammal, de a forgalommal tuti, de hogy a forgalom is most azért kicsit visszább vett, de tehát szerintem ez kicsit valamilyen szempontból, hogyha ilyen cégvezetői fejjel gondolkodunk, szerintem érthető, és szerintem úgy vannak vele, hogy ha meg majd látszik így az éledezés, és elkezd fölpörni, akkor inkább gyorsan visszavesznek újból sok embert.
Azt könnyen meg tudják tenni, eléggé népszerűek ezek az álláshirdetések, csak nyilván a cég nevének nem tesz annyira jót, de valószínűleg tényleg az van, hogy mindenféle projektet akartak indítani, meg a valetett kártyát, ezt, amikor hasít a bitcoin, meg nagy a bevétel, és ahogy így ezek sorban hát tolódnak, vagy nem éppen realizálódnak meg, akkor az a rengeteg ember, akit felvesznek, azt nem biztos, hogy meg tudják tartani. Tök jó, hogy van olyan cég, aki nem azt mondja, hogy leépíti helyből a 10%-át, hanem mondjuk nem vesz fel több embert, és akkor tényleg aki alul így kimegy a projekt, esetleg azt így valahogy a cégen belül tartja, és valamilyen más irányba képzik, fejlesztik, nem tudom, aztán ők közért jobban nem tudom, talajt tudnak fogni majd akkor, amikor így elindul felfelé az árfolyam. De ez még nem annyira régi hír, én is csak néhány napja láttam pár ilyet, de lehet, hogy még rosszabb lesz. Tehát, hogy be is zárnak egy-egy tőzsdék.
Hát igazából ilyenkor bukik ki azt, hogy tényleg kinek volt a business modellje fenntartható, kinyújtózkodott tovább, mint a takarója, tehát megint a Crypto.com-ot tudnám mondani, aki szerint a marketing büdzséje lehet, hogy az összes profitját elvitte, vagy elviszi, és hogy tényleg a nagyon sokok, ez a tényleg nullába visszavágott mindent, mert nagyon negatív intézkedéseket kellett meghozniuk, de nyilván gondolom ők is azért csinálják, hogy ezt a kicsit telet átvészeljék, és akkor utána meg majd megint ismét lehet száguldozni. De hogy igazából ez máshol sincs máshogy. Tehát én is például autóiparban dolgoztam multinál 5 évig, és ott is, amikor az autóipar jól ment, akkor úgymond minden jól ment, amikor az autóipar elkezdett hanyatlani, akkor kézifék behúz, nem tudom, nincsenek tréningek, nem utazunk ide csak úgy, nem utazunk oda csak úgy, minden, itt csökkentsünk kiadást, ott csökkentsünk kiadást, tehát igazából ez szerintem ilyen alapvezetői hozzáállás, meg feladatok, tehát hogy szerintem így azért kell alkalmazkodni a piachoz egy cégnek is.
Milyen szerencsés ilyen szempontból a Binance például, ahol negyed évente a hasznuknak elégetik a hát jelentős részét, talán az első negyed évben a 1 milliárd dollárból valami 7-800 milliót Binance coinban, tehát hogyha ő kicsit csökken a bevétel, vagy akár drasztikusan is, akkor mindössze annyi történik, hogy kevesebb a haszna, amivel csökkenti a Binance coint. Ez mondjuk a Binance coinnak nem tesz túl jót. Uh-huh. Illetve hát a csökkentés, az égetés az jót tesz, és az minél több, az elvileg fundamentálisan hajtja fel, de mondjuk az egy olyan üzleti modell, hogy ha véletlenül ilyen cumi van, akkor is még nagyon messze vannak attól, hogy ilyen finanszírozási vagy likviditási problémáik legyenek.
Persze, hát ezt szerintem inkább úgy van, tudod, hogy ott egy halom pénz a Binance-nél, a Coinbase-nél, és amit learadtak az elmúlt években, és akkor nem az van, hogy be kell zárni, mert nullásak leszünk, hanem hogy a iszonyat sok megszerzett lóvéból nem szeretnék, ha egy kicsit is csökkenne, és inkább csak max minimál csökkenést vállalnak be. Tehát, hogy azért nem kell őket félteni szerintem.
Hát a kisebbeknél lesz érdekes szinten az ilyen központi tőzsdék, amik így elindulnak, nem tudom, 3 hónapja, 6 hónapja, főleg ha valami jó kis referál bónusza, hogy egy ideig még alig keresnek, tehát alig van bevételük, mert mindenki a bónusz fee-ből kereskedik, akkor azokból nem biztos, hogy mindegyik meg fog állni egy év múlva is.
Hát meg itt az időzítés, ami nagyon nehéz, tehát hogy aki tényleg szarul időzített, és a jó piacon matekolt, meg azokkal a számokkal tervezett, és tényleg rossz időbe indult, a költségei azok meglettek, a profitja meg nem jött be, tehát hogy tényleg egy kriptos cégnél maga az időzítés akár egy tök jó projektet is szerintem simán lábon lőhet.
Hát igen. Bár azért nyilván mindenki számol egy nem tudom, tízszeres szórással.
Ja.
Tehát, hogyha így nagyon megy, hogy azért, ha ennek a tizede lenne éppen minden, akkor az hogy nézne ki? Hát volt olyan két éve, úgyhogy azért érdemes beleszámolni.
Igen.
De érdemes figyelgetni most tényleg az ilyen kisebb projekteket is, meg az is, ami bikapiacban jónak tűnt, így ránézni, hogy na most éppen mi történik vele, meg hogy a közösség az mennyire áll még mellette. Tehát, hogy egyszer csak fordul a kocka, és akkor ez egy nagyon fontos tanulság lesz, úgyhogy az ember mostanában még esetleg nem is nagyon mozgat pénzt ilyen különböző projektekbe, csak tényleg figyelget sokat.
Igen, és vicces, mert a következő témánk az ugye az volt, hogy így a hagyományos pénzügyi szervek, vagy cégek, vagy vállalatok, azok meg pont, hogy nyitnak a kriptók felé, és aki eddig nem hagyott a hagyományos befektetőknek lehetőséget arra, hogy kriptót vásároljon, ott egyre többen nyitnak, hogy igen, tudnak már náluk is venni kriptót, meg egy-két nagyobb név pedig saját kriptós platformokat fejleszt. Tehát például a Fidelity, ami egy, ha jól látom, 4,5 trillió dollárt kezel, az 4500 milliárd dollár, ugye?
Uh-huh.
Tehát 4500 milliárd dollárt kezelnek, tehát hogy azért van bőven lóvé ott, ami nagyjából ötször nagyobb, mint a Bitcoin teljes market cap-je most, nem is tudom most pontosan mennyi, de hogy sokszoros a Bitcoin összes Bitcoin értékének, tehát ők például crypto trading platformot fejlesztenek, és a héten elég sok hasonló hír is jött ki amúgy, tehát hogy az meg látszik, hogy a hatalmas nagy hagyományos piacok, meg cégek, azok pedig pont, hogy nyitnak így a kriptó felé, és úgy vannak, hogy nem akarnak kimaradni ebből se.
Na hát, hogyha valaki biztosan megcsinálta a házi feladatot, akkor az a 4,5 trillió dollárt kezelő Fidelity lesz, tehát hogy kevesebb ennél biztosabb dolgot tudok mondani talán, mert ott elég sok minden áll, vagy bukik azon, hogy rombolják ezzel a saját hírnevüket, vagy rosszulra tesznek-e.
Ők már eddig is nagyon kacsingattak kriptóval, tehát elég sok jó tanulmányuk volt. Tehát például arra emlékszem, ami tök izgalmas volt, hogy egy ilyen hagyományos részvény, meg kötvény portfóliót színeztek kriptóval, hogy azt hiszem, ilyen 2-5% bitcoint csempésztek egy ilyen hagyományos portfólióba, és hogy milyen hatással van így a hozam rizikóra, és nyilván azt hozták ki, hogy igazából egy 5%-nyi bitcoin kitettség, az még egy ilyen hagyományos befektetőnek is iszonyat jó, mert hogy hozamba csomót hozhat, rizikóval igazából a teljes portfólióra nem vállal olyan hatalmas rizikót. Ugye annyi info, hogy a összkripto market cap jelenleg az 1,2 trillió dollár, tehát hogy nagyjából 1200 milliárd dollár, és ők meg 4500 milliárd dollárt kezelnek, tehát majdnem négyszer annyi lóvé van a Fidelity-nél, mint az összes kriptó együtt. Tehát ezt szerintem az elég jó indikációt ad arra, hogy így a hagyományos szervek azért mennyivel nagyobbak, és a mi piacunk meg még mindig tényleg mennyire kicsike.
És a Fidelity-t azt külön szeretjük, talán idei hír volt az is, hogy a nyugdíj előtakarékossági tervekbe is jónak látnák, hogyha ahogy mondtad, nem ezt az akár 5%-ot, hanem akár valamennyivel kevesebbet, mert ott tényleg 1%-kal is nagyon jó vagy már, hogyha 30 évre rakod el a bitcoint, vagy akár a többi kriptót, és hát az is egy ilyen szabályzási akadály még, hogy tényleg a nyugdíj tervbe, az amerikai nyugdíjprogramba ezt hozzáférhető legyen, de hogyha lehet, akkor talán a Fidelity lesz az, amelyik ezt erőltetni fogja, vagy lehetővé tenni a saját ügyfeleinek, és ugye ez a 4,5 trilliárd dollárnyi pénz gondolkozhat azon, hogy mekkora résszel próbálkozzon abban az irányba, azért az sem rossz.
Igen,
szerintem ezek a cégek olyan nagyon csúcsokon nem is vállalnának be ilyeneket, tehát hogy lehet, hogy azért nézik, mert nekik nagyon nem mindegy, hogy amikor elkezdik ezt, mondjuk egy, nem tudom, 70-80-100 éves cég, és belevág egy ilyen projektbe, hogy az első 1-2-3 évben úgy legyenek profitba az emberek vele, amíg úgy megszokják, hogy van. Úgyhogy lehet, hogy tényleg ilyen 50-60 ezeres bitcoinnál azt mondják, hogy ez vagy elmegy mellettük, vagy nem vállalják be, mert hogyha ezzel most fél éven belül bukik mindenki, akkor egy ideig nem nyúlhatnak hozzá, mert tényleg forró lesz.
És ha belegondolsz, a Glassnode is ezt csinálta, tehát ők igen. is ilyen, szerintem ilyen 10 000-20 000 dolláron gyűjtögettek, halmoztak föl, és most nézem pont, hogy 50K-nál húzták kb. A kéziféket, és onnantól tényleg egy szem bitcoint nem vettek már több mint, nem tudom, másfél éve. Tehát, hogy ők nyilván azért képbe vannak azzal, hogy tényleg buy low, sell high, és ne 60 000-en vegyed, hanem tényleg 10 000-en, amikor senki a kutyát nem érdekel, meg mindenki cikkezik arra, hogy kidurrant a bitcoin lufi, például a Glassnode pont akkor építkezett, és pont akkor adott el, amikor majd bejött a hype, tehát hogy azért ők tényleg így tapasztaltak, meg azért sokkal nagyobbak, és sokkal fegyelmezettebben tudnak építkezni. És a Cathie Woodnak az ARK Investmenttől szokott lenni ilyen kimutatása, hogy ugye van az ingatlanpiac, van az aranypiac, vannak a kötvények, a részvények, van a készpénzállomány, és hogy melyik mekkora, és hogy mekkora most a bitcoin. És akkor szoktak ilyenekkel játszani, hogy ha az aranyból átjön 5%, uh-huh. ha az ingatlanból átjön, nem tudom, 4%, és ugye azok a piacok annyi van nagyobbak, hogyha tényleg mondjuk az aranytól átjön akár 10-20%-nyi tőke, az a bitcoin ára mennyit dob, és mindig ilyen tényleg horribilis számok jönnek ki. Tehát, hogy így ilyen 1 millió dollár per bitcoin simán kihoznak, úgy, hogyha az ilyen szegmensekből egy ilyen 5-10%-ok mondjuk a elkövetkező 10-20 évben átcsorognak.
Igen, igen, mert hogyha jelenlegi teljes kapitalizációt belenyomod ugyanebbe, akkor az nem a kétszeresére tolja fel, hanem tényleg a spekuláció miatt a folyamatos, tehát akkor folyamatosan több a kereslet, mint a megszokott kínálat, mert főleg, hogy a kínálat bővülés az csökken is a blokkitalon felezéssel, és ezekre alapulnak ezek, hogy az 1 millió meg a 6 millió dolláros bitcoin, hogy elvileg a matek az ki kell, hogy hozza addigra, csak hát addig még egy csomó idő eltelhet, meg még mindenféle akadály, szabályozás, ez az amaz.
Persze. Ja, csak például az aranynak a market cap, és azt hiszem ilyen 10 trillió dollár fölött van. Uh-huh. Tehát most konkrétan 20-szorosa az arany, a fizikai arany market cap-je, mint a bitcoiné. Úgyhogy igazából a digitális, valamint a fizikai arany a mai világban szerintem már semmire nem jó. Tehát az, hogy az elektronikában használod egy-két helyen, az nyilván az arany piacának a nagyon kicsi hányadát teszi ki, tehát hogy alapvetően nem arra használják az aranyot, hogy tényleg funkciója van, és hogy felhasználod iparilag, hanem tényleg arra, hogy áll a szépbe, és hogy érzi az értékét, és mindenki mindenhol elfogadja, jó időt álló, és kicsi az inflációja. Tehát hogy a legtöbb helyen erre való az arany, és a jegybankok is nyilván ezért tartják, arra pedig az arany már nem jó. Tehát, hogy a bitcoin szerintem sokkal jobb ezekre a funkciókra, és az arany mégis 20-szoros a piaca. Tehát, hogyha tényleg így, nyilván nem egy-két év alatt fog ez így megváltozni, de egy 5-10 év alatt simán fordulhat, és ha csak a fele átjön onnan, akkor lehet matekolni, hogy meddig mehet el a BTC.
Még egy kis érdekesség, amit szerintem a Fidelity is nézett, hogy a pénzügyekben van egy úgynevezett sharp ráta, vagy sharp mutató, amivel szoktak értékelni bizonyos befektetési eszközöket, ami kvázi igazából csak annyit csinál, hogy megnézi, hogy mennyi az átlagos évi hozama mondjuk a bitcoinnak, és ezt elosztják a szórással. Mert ugye a szórás az valójában a kockázat. Tehát, hogyha nagyon nagy a szórása valaminek, akkor az kockázatos, hogyha valaminek nagyon kicsi a szórása, akkor az annyira nem kockázatos. És ebben a sharp rátában a bitcoin elképesztően jól teljesít. Nagyon sok mindenhez képest. Tehát, hogy és ez egy nem egy olyan mutató, amit így, tehát, hogy ezt tényleg így használják így a modern pénzügyekben. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy sokszor akár erre támaszkodva is. Nyilván ott még ennél sokkal komplikáltabb piacelemzéseket is csinálnak, de hogy ez egy ilyen jó szemléltető példa arra, hogy miért használná valaki a bitcoint egy portfólióban.
Hát igen, mert ugye én is ezt szoktam mindig mondani, hogy nem azt kell nézni, hogy akkor mennyit nyerhetsz vele, meg hogy mennyit bukhatsz, hanem a kettőt együtt. Tehát, hogy semmit nem ér az, hogy valami tízszerezhet, de ugye a rizikót is kell látni. Tehát, hogy így igazából a kettőnek együtt van értelme, hogy egységnyi rizikóra mennyi a profitod, és akkor úgy arányosítasz mondjuk egy befektetést egy másikkal, vagy úgy hasonlítasz össze. És ilyenben meg tényleg szerintem a BTC a legjobb, tehát ugye itt a Covid alatt is láthattuk, hogy amikor a legnagyobb esések voltak tavaly, vagy még 2020 márciusában, akkor a Bitcoin nyilván nagyobbat esett, mint a többiek, de utána, amikor az emelkedés jött, akkor nem annyival emelkedett többet, mint amennyivel többet esett, hanem sokkal többet emelkedett, mint a többiek. És igazából ebből a legjobb még mindig szerintem, tehát így a hozam rizikóba. És akkor beszéljünk az utolsó témánkról, ami még annyi volt, ugye, hogy a Litecoin-nak idén aktiválták ezt a Mimble-Wimble frissítését, ami kiderítettük annó, hogy egy ilyen Harry Potteres kis varázs, igen, nem tudom, emlékeztek-e még, hogy mire használták.
Nekem nincs meg, biztos láttam pedig.
A nyelvvel volt azt hiszem összefüggésben valami, de most én se emlékszem, de igazából mindegy is. Ugye a Litecoin-nál annyit tesz, hogy a Litecoin talán 2011-es, vagy 12-es kriptó, tehát hogy így a Bitcoin után kb. Az első név, ami a legöregebb.
És meg is maradt.
Meg is maradt, igen. És így a Bitcoinnak így mondhatjuk, hogy a kis testvére, a digitális ezüst, Bitcoinról lett igazából lekoppintva, csak négyszerese a blokkidő, meg még elég hasonló, mint hogy negyede a blokkidő, bocsánat. Meg gyorsan tudsz utalni, és olcsón, és ugye aktiválták ezt a Mimble-Wimble-t, ami kicsit így monérósította a Litecoint, ami annyit tesz, hogy tudsz anonim utalásokat is végrehajtani. Én még nem néztem meg ezt a funkciót, de minden esetre érdekes lehet az is, hogy tényleg full anonimon, nem ilyen pseudo-anonimon tudsz utalni Litecoint. Nem rossz.
Én közben megnéztem, mert emlékszem, hogy abban az adásban is utána néztem. Hogy pontosan mit jelent. És azt írja a Harry Potter wiki, hogy ez egy tongue-tying spell, tehát hogy egy ilyen nyelvkötöző dolog, hogy ne tudja az ellenfeled kimondani a következő varázslatát.
Tök jó.
Akkor a titoktartáshoz lehet köze ezek szerint, hogy nem derül ki a tranzakcióból, hogy honnan, hova, meg mennyi.
Igen.
Egyébként ilyesmi volt a Litecoin-nál, hogy ha van egy Litecoin walleted, akkor minden egyes küldésnél vagy fogadás, akár fogadásnál meghatározhatsz egy új címet, amire kiadod, és akkor az van összehangolva a fő címeddel, tehát hogyha fizetgetnek neked, akkor mindenkinek tudsz mindig adni egy új címet, de ugyanabba a walletbe megy. Úgyhogy így kicsit így el lehetett kerülni ezt a betekintést, de a Mimble-Wimble viszont tényleg privát tranzakciók vannak, és ez az, ami hát a tőzsdéket esetleg zavarja, hogyha így a saját pénzáramlásokat, vagy a coin feléjük, meg tőlük a coin áramlásokat nézik, hogy mi merre, főleg, hogyha valami hack van, és le kell követni.
Ja, hát minden esetre érdekes, mert ugye az is volt a hír, hogy pont ezért delistázták a Litecoin, nem is tudom, még dél-koreai tőzsdéről. Tehát, hogy igazából pont negatív volt maga a sztori, mert hogy onnantól, hogy ezt már meg lehet csinálni, hogy anonimon tudsz küldözgetni Litecoint, onnantól azt mondták, hogy inkább nem kockáztatnak, nehogy a szabályozók valamiért elverjék őket, hogy igazából ez így már tényleg nem oké nekik.
Igen, mert akkor egy centralizált tőzsdéről akár a fekete piacon ki tudsz fizetni dolgokat Litecoin-nal.
Hát igen, tehát onnantól...
privát, és hogyha visszakövetnek valakit, vagy lebukik, vagy lecsukják az embereket időnként, és akkor kiderül, hogy hát igen, persze a kedvenc dél-koreai tőzsdén az nagyon készséges volt a tranzakció továbbításban, akkor az PR szempontjából annyira nem jó, meg akkor is, amikor tényleg a tőzsdén esetleg befagyasztják a kimenő tranzakciókat, hogyha éppen valami gubanc van, hogy ne tudják kirámolni, és ami kiment, azt elkezdik nyomon követni, hogyha le van titkosítva, tehát hogy a Litecoin-on ilyen láthatatlanba ki lehet folyatni a lopott pénzeket, akkor az a tőzsdének az rohadt sok problémát okozhat.
Igen, mert ugye mondják, hogy a bitcoin, a kripto a bűnözők pénze, és ugye az annyira hülyeség, mert mindent le tudsz követni. Viszont ezzel a mimble-vimble-lel, ezzel már tényleg amúgy kicsit jogos lehetne ez, hogy én úgy tudok mondjuk Gábornak utalni, hogy soha senki nem tudja azt lekövetni. Tehát onnantól már tényleg kicsit ilyen, hát igazából olyan lenne, mint a KP, hogy...
Igen, igen.
Hogy csak odaadom, és senki nem tud róla, tehát hogy semmivel nem lesz bűnöző pénze, mint a KP.
Ezt amúgy nagyon sokszor elfelejtjük, vagy nagyon sokszor elfelejtik, igen, igen. Hogy a készpénz valójában a leganonimabb és követhetetlenebb fizetési eszköz.
Igen. Ja, minden esetre érdekes ez a mimble-vimble frissítés, meg ez a delistázás is. Az milyen durva lenne, hogyha esetleg a BTC-nél is később ez így fölvetődne, hogy bevezessék-e. Ugye a Litecoin szokott a Segwit-nél, meg a Lightning Network-nél is előfutára, előtesztere volt a Bitcoinnak, amit utána a Bitcoin is bevezetett. Tehát az milyen durva lenne, hogy tényleg úgy tudná a Bitcoint utalni anonímon. Az elég kemény lenne.
A bimble-bimble is opcionális, hogyha jól tudom, úgyhogy szerintem az teljesen jó volna ez akármelyik kriptovalutára, hogy egy ilyen sliderrel átállított, hogy ez a tranzakció, vagy fizetés, vagy defi művelet, vagy ilyesmi, hogy legyen privát, vagy nem privát, akár drágábban is, de mondjuk az se baj, hogy tényleg a mainnet képes rá, hogy eldöntöd, és akkor úgy intézi, ahogy neked jól esik.
És akkor mondjuk a centralizált tőzs, de azt mondja, hogy figyelj, nálam csak úgy tudsz küldeni, hogyha ez nincs benyomva.
Ja, igen.
És hogyha meg saját valitak között utalgatsz, akkor meg úgymond senki nem mondja meg, hogy mit csinálsz. Szerintem lehet, hogy itt ez lenne a jó irány, meg ez is lesz az irány, amivel megyünk tovább. Mindenesetre írjátok meg nekünk, hogy mit gondoltok ezek az NFT-s témákról, vagy akár, hogy használnátok el mimble-vimble-t. Aztán mindenkinek szép hétvégét kívánunk, és jövő héten ismét jelentkezünk podcastre, reméljük, hogy ismét hasonlóan érdekes témák lesznek, és szép napot mindenkinek, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!